Csaba is kijárt tehát Csabával a környék falvaiba, mezeire, s az Izár fűszfás, mocsaras mellékeire. Esernyőt nem vitt ugyan magával, mert hiszen nem mindig tánc közben jön az ivatar, de vitt a vállán egy könnyűke gyapjú plédet. Leheveredett olykor Csaba mögött, mindig bal felől, hogy a készülő képre is odaláthasson. Olvasgatott. Vagy ha Csaba gyermeket festett, vagy asszonyt, beszélgetett velük kedvesen. De figyelmeztetgette is őket, ha kimozdultak a rajz szerint való elhelyezésükből. A fejét csak úgy tartsa, kedves, ahogy előbb. Csaba soha se kezdett Idával társalgást, hogy előbb engedelmet ne kért volna reá. Viszont ha Ida azt érezte, hogy Csaba többet cseveg már, mint amennyi idegennek megengedhető, elhidegülve nézett reá vagy más felé. És Csaba azonnal elhallgatott. Egyszer Ida félkünyéken hevert Csaba mögött, s az újságot olvasta, melyet az úton vett. Minden nap vett az útra valami folyóiratot vagy újságot. Néha regényt vitt magával. Csaba oldalt tekintett, s a szeme rajta maradt Idán. Ida egy vén fűz árnyékában hevert, a kifeszített kék napernyő is a feje mögött a fűben. Nyers sejem blúz volt rajta, maga szín sejem. Széles fehér gallér a nyakán. Kék lüszter szoknyájához igen illett a sárga félcipőcske. Az arcát a kék napernyő keretezte, s piroskás volt a hőségtől. A kalapja mellette a gyepen. A haja lazán árnyékolta fehér halántékát. Kisasszony, szíves engedelmével, tessék, megengedheti-e, hogy egyszer magunk között is Idának szólítsam? Ida szempillái kettőt rebbentek, komolyan felelte. Ha valami oka van rá, szívesen, egyszer. Ida, maga olyan szép, maga nem is tudja, hogy milyen szép. De tudom, felelte Ida nyugodt komolyan, s tovább olvasta az újságját. Csabának az a kérelem volt a nyelvén, hogy legalább egy kis vázlatot hadd kapjon róla a vásznára, úgy, ahogy most fekszik, azonban érezte, hogy Ida a mondottak után megtagadná a kérését. Ebben a percben ismét idegenek. Ritkábban történt, hogy Ida szólt Csabának. Csaba néha oly bús arccal ült mellette, különösen mikor vonaton mentek ki valahová, hogy a nők született anyai érzésével kérte a vázlatkönyvét, s mondott egyes képekre megjegyzéseket, mindig dicsérő megjegyzéseket. Ida értett is már akkor valamit a festőművészethez. Július elején nyílt meg a Glass Palace kiállítása. Csabával az első hetekben háromszor is végig szemlélte. Csaba készséggel magyarázta neki a képek művészi értékeit és gyengéit. A festő ismerősök közül is mindig lézengett ott egy-kettő. Azokat is figyelemmel hallgatta, hogyan disputálnak. Az aktokat már nyugodt szemmel nézte, s tudta, mi a jelentősége annak, mikor a művész bőrről beszél meg vonalakról. Mégis hát a mesztelen képek előtt nemigen időzött. Hát szólt egy-két szót valamelyik vázlatról. Tudta már, hogy Csabának azonnal arra fordul a figyelme, és készkedvel magyaráz, a homlok a redői elsimulnak. De hát mi baj a Csabának? Hiszen pénzgondjai nincsenek, a következő április végéig nincsenek. Azutára meg lesz annyi képe, hogy ha csak képkereskedőnek adja is el, megél megint egy évig. Azon egy év folyamán megint festhet. Mi baja? Miért távozott el attól a nőtől más országba, ha szereti? Talán már nem is szereti. Akik szeretik egymást, keresik egymást. Ha a szél kétfelé fújja őket, térden is visszamásznak egymáshoz. Ha tengert vetnek közéjük, a lelküket küldik által a tengeren, levélben találkoznak. Csaba nem írogat levelet, nem is igen kap. Két levele jött, mióta itt vannak. Tehát már alig, ha szereti. De ha nem szereti is, Csaba mégiscsak olyan férfi, aki apró hirdetés útján adja el a szívét, mint valami varrógépet vagy gramofont. A nyelvén volt néha, hogy megkérdezi, min búsul. De idegenek nem kérdezhetnek ilyesmit egymástól soha. Pedig hát Csaba megmondta volna. Azon búsulok, hogy csalódtam magamban. Építőmesternek éreztem magamat. Véltem, hogy nagy paloták, kastélyok, várak születnek az elmémben. Aztán hát íme a valóság. Apró madárkalitkák azok, amiket alkotok. A múzsa halála az én művészetemnek is halála. Egy július végi napon villamoskocsin mentek ki a városból. Onnan meg gyalogosan sétáltak feljebb az Izár gyümölcsvás kaszálós mellékén. Az idő kis és szeles és borultas volt. Csaba hiába tekingetett jobbra és balra, nem talált kedvére való tájrészt vagy más festenivalót. Ha nincs árnyék, nincs kép. Hát csak mendegéltek. Végre úgy 5 óra tájt egy malomnak a kertje alatt állott meg Csaba. Ida felnézett, hogy ugyan mi fogta meg Csabának a szemét. A komlótól zöld alacsony kerítés, vagy a féloldal dűlő, félembernyi kis korhadt tilalomfa, rajta még a fel bóten szóból is kiporlasztotta az idő a magánhangzókat. De azért a rétet nem tapossa senki. Vagy a kerítésből kiemelkedő méhes? Bizonyára a méhes. Nádból a hátulja a méhesnek, és egy magasan nőtt napraforgó áll őrként mellette. De egy víndiófa is másik felől. A malom fölött fehér galambraj szállong. Csaba kérdően nézett Idára. Uzsonnázunk? Itt a malomban bizonyára találunk valamit. Lehet. Ha egyebet nem aludtejet. Ennyi járás után legjobb az aludtej. Fölkerültek a rét széléről a kert mellett a malomba. Betértek. Nagy gazdasági udvar, disznószag, hízott récék, ludak, tyúkok. Egy 15 éves félparaszt forma fiú épp akkor céloz a Flaubertjével a tetőn ülő galambokra. Zsdorr! Az egyik galamb csak kalimpál lefelé, s odahul félszárnyal vergődve egy kis huppanással eléjük. A fiú diadalmasan néz a jövevényekre, azok meg a galambra. Tiszta fehér galamb. Hever a földön hanyatt, véres szárnyal. Már nem mozgatja a másik szárnyát se. A feje is holtan félre csügg. Szájacskáján szivárog a vér. Csaba nézi szinte megkövülten. Ida megszólal. Angyal tragédia. Csaba arca olyan bámulattal fordul Idára, mintha akkor változott volna leányjá valami varangyos békából. De nem szól semmit. A fiú eléjük lépett, és kérdezte tőlük, hogy kit keresnek. A diadal öröme az arcán. Uzsonnát kérnénk, aludtejet, ha van. A bajor paraszt népnek nem szokatlan az ilyen óhajtás. Van aludtej is, tessék, be a kertbe a diófa alá. Mi mindig ott uzsonnázunk. Méhes van ott, vonakodik Ida. Máshová nem ülhetünk? Nem csípnek ezek, nagyságos asszony. Nem ám, magát. Minket nem ismernek. Hát akkor tessék be a szobába. Van mézünk, kávénk, vajunk, aludtejünk. Van itt minden. Aludtejet hozzon. Ida még mindig nem érti, hogy Csaba miért nézett olyan különösen rá. Bent a szobában, aztán, mikor magukra maradnak, Csaba megszólal, mint aki bortól mámorosan lelkesedik valamiért. Ida, megvan a kép. Magának köszönhetem, magának. Megszorítom a kezét, ha nem engedi is. Megvan a kép, megvan! Olyan sugárzó volt, annyira rezgett az örömtől, hogy a szeme is nedvezett belé. És Ida meg se botránkozott a bizalmasságon, ha már neki köszöni Csaba az örömét. Hogy-hogy? Ámoldozott. Hát angyal tragédia! Maga mondta ki, én csak éreztem, de maga teremtette meg az ideát. Nem értem. Nem érti, még csak nem is érti, mondtam ugye, hogy a nők. Hát nem érti, a múzsa helyett festek angyalt, fehér szárnyú, fehér angyalt. Hever a földön, véres szárnyal, véres ajkal, haldoklik. És az emberek, a földi mamlaszok ott állnak buta rettenettel és bámulnak. Ó, Ida, hogy meg nem csókolhatom magát! Már akkor Ida is értette. A szíve repesett az örömtől, hogy ő magatudatlanul is olyan szép ideát termelt, amelytől íme egy festő szinte részeg. Büszke volt az ideájára, és ő is látta már a képet. Jó, jó, pillogott boldogan. De hát itt az aludtej, adja a tányérját, a fölét én nem szeretem. Thank you. Csaba mindjárt másnap reggel vászorra kapkodta otthon a múzsa halálát, vagyis hát már az angyal tragédiát. A figurákon csak annyi a változás, hogy a múzsának a vállára két nagy fehér szárny kerül, s hogy az odafutott parasztok nem görögök, hanem mai emberek, amilyenek ott kaszálnak az Izár mentén. A kép fél életnyi nagyságban ábrázolja az embereket. Ita gyakorta bekandikált az ajtón. Egyszer oda is állt Csaba mögé. Nézte, micsoda gyors kézzel vonkodja Csaba a hárs szenet, hogyan csapkodja le egy rongyal a fölöslegét, hogyan vonkodja meg ismét egyre határozottabban a vonalakat. Aztán csak kapja a palettát, meg egy nagy ecsetet, mind a vásznat áttetsző pirossal. Mégis dél volt, mikor